153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, régi, ifjúsági, közösségi társam, akivel a gyülekezetben mondhatni egyszerre kezdtünk el járni a református gyülekezetbe, Kákonyi Ferencet köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban. Szia!
Szervusz, köszöntöm én is a rádió hallgatókat.
Azt gondolom, kevesen vannak, akik ilyen hűségesen kitartottak gyermekkoruktól kezdve a mai napig, hiszen a gyülekezetnek aktív tagja, kántora vagy egyben, de közben itt már is, hogy készültünk a riportra, mondtad, hogy nem teljesen pontosan kántor, és hogy lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy mi az, hogy kántor, szóval mesélj erről, mi a feladatod a gyülekezetben.
Igen, hát szinte együtt nőttünk fel itt a gyülekezetben is, ami azt jelenti, hogy én speciál, ha jól emlékszem, 5 éves korom óta járok a kiskunhalasi gyülekezetbe, 17 éves korom óta pedig, mint hát mondjuk kántornak, de én inkább orgonistának nevezem magam, abból azokból kifolyólag, hogy a klasszikus értelemben, ahogy azt a régiek kántorként ismerték, már én nem úgy vagyok kántor, tehát azokat a funkciókat mindet nem töltöm be, csupán a vasárnapi istentiszteleteken orgonálok, és az esküvőkön látom az orgonista feladatkörét.
Hát akkor több mindenre is válaszoltál, tehát, hogy a kántor, az a gyülekezet zenei felelőse, mondjuk így, de mondtad, hogy te nem minden feladatot. Régen mi volt még pluszban a feladat egy kántornak?
Hát ugye régen, klasszikus értelemben a kántor tanító, az úgy nézett ki, hogy kántor is volt, meg a nevében, ahogy benne van, tanító is, tehát az egyházi oktatási intézményben általában éneket tanított, és az Isten tiszteleteken pedig hangszeres kísérettel szolgálta a gyülekezet énekét. Ebből, ahogy említettem, nálam csak a hangszeres dolog maradt meg. Polgári foglalkozásom van, ebből kifolyólag ugye én nem érek rá erre, igen.
Már is kitérünk arra, hogy együtt nőttünk fel, mondhatni, és egymás életútját követtük, de szerintem Halason téged nagyon sokan ismernek. Áruljuk el, hogy mi a polgári foglalkozásod most.
Igen, véletlenül sokkal többen ismernek, mint akiket én ismerek Halason. A polgári foglalkozásom az kereskedelemmel kapcsolatos, tehát én tulajdonképpen építőiparban projekteken dolgozom, építőanyagot értékesítek. Végzettségem ugyan nem ez, gépészmérnök vagyok, de a polgári foglalkozás az egy ilyen kereskedő, menedzser jellegű.
Végig fogunk haladni az életutadon, hiszen azt gondolom, hogy annyian ismernek téged, és valószínűleg nem mindenki ismeri a történetedet. Említetted, hogy 5 éves korodtól jársz a gyülekezetbe, tehát engem megelőztél, mert 14 évesen kerültem a gyülekezetbe, tehát nyilván családi értékek és értékrend az, ami téged már ilyen korán idehozott. Mesélj, vannak-e tesóid, és milyen értékrendet kaptál a családban?
Igen, engem a nagymamám hozott a templomba, mondjuk így, először, és mai napig emlékszem, bizony nagyon sokat fáztam a nagykabádon, akkor még egy gyülekezeti terem sem volt. A mai gyülekezeti terem helyén lévő sóhivatal, kiskunhalasi sóhivatal lett, aztán később a református gyülekezet gyülekezeti háza, de a legelején még az sem volt, tehát a fagyos decemberi, januári időkben 5 évesen, 6 évesen a templomban kuporogtam, és hát bődületes hideg volt, emlékszem rá.
De akkor nem nagyon szerethetted ezt a történetet, nem?
Igen, nem. Valóban nem szerettem, annál is inkább, mert a tenkes kapitánya pedig 10 órakor kezdődött a tévében, és én azt szerettem volna nézni. Tehát ilyen viszályok közepette kezdtem el én az itteni részvételemet a gyülekezetben.
De szerencsére máshogy alakult. Mesélj a fordulatról.
Igen, később máshogy alakult. Ez nyilván ment egy darabig, kisiskolás koromban. Aztán később én ugye zenét is tanultam, zongorázni tanultam itt Kiskunhalason, még nem ide került a gyülekezetbe Szabó Gábor nagy tiszteletű úr, és ő erre fölfigyelvén ajánlotta, hogy volna egy olyan lehetőség, hogy ha elvállalom, akkor lehetne egyházi zenébe belefolyni olyan módon, hogy egyfajta kántorképzőnek nevezett tanfolyamra nyaranta eljárok, és majdan ezt évközben gyakorolva egyszer, valamikor majd kántori képesítést szerezhetek.
Hát ez nagyon izgalmasan hangozhatott egy 12 éves gyermek számára. A otthon a szüleid pártolták-e a egyházi neveltetésedet? Ugye mondtad, hogy a nagymama szorgalmazta.
Igen, anyai ágon volt református a család, És a gyakorló reformátusság természetesen abban is megnyilvánult, hogy vasárnaponként ugye jöttek, főleg mondom édesanyám és nagymamám a templomba, hoztak engem is.
Tesókat, vannak a testvéreket?
És a testvéreket is, így van, egy húgom van, és egy öcsém van, szintúgy őket is. Hát szépen beletagozottunk ebbe, úgy, ahogy azt a hagyomány átvétele megkívánja, különösebb eszmei és erkölcsi, akkor még hovatartozás nélkül.
Tehát akkor a belső elköteleződés, abból, amit mondasz, úgy érzem, hogy egyszer csak bekövetkezett, mert mondtad, hogy akkor még nem.
Így van, hát nyilvánvaló az, hogy az ember, mondjuk úgy, hogy 16-8 éves koráig szokták mondani, azért ember az a dolga, hogy egyen és tanuljon. Hát körülbelül így volt ez a lelki nevelte és területén is. Az ember gyűjtötte az ismereteket, tanult, még nem egyszer, aztán elérkezett oda, hogy a fejében ugye a szög egy kis részt üssön, és föltegye magának a kérdést, hogy hát miért is járok én ide, mire jó ez?
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, Kákonyi Ferenccel beszélgettünk, a református gyülekezet aktív tagjával. Élettörténetben, életút riportban vagyunk, nagyon izgalmas részletnél járunk, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést, életútriportot Kákonyi Ferenccel, aki a református gyülekezet egyik oszlopos tagja. Aktív korban vagy, hiszen polgári foglalkozásod, nagyon sok tevékenységet ró rád, ennek ellenére minden vasárnap találkozhatnak veled, sőt esküvőkön a gyülekezet tagjai, hiszen kántorként, orgonistaként működsz közre. Az életútriportodnak egy legizgalmasabb pontjánál tartunk, hogy a családból kapott vallásos értékek olyan 16-17 évesen kezdtek beérni benned. Ezt úgy hívják vallásos körökben, hogy megtérés, de te hogy neveznéd, mi történt veled akkor?
Igen, nevezhetjük ennek is, azonban mai szemmel már én nem így nevezem. Akkor egy ilyen ifjúsági konferencián, mint amire ugye sokunk többször is el tudott látogatni annak idején, én is részt vettem, és hát volt ott egy ige, amely engem is úgy megfogott, és ráébresztett arra, hogy mennyire fontos vagyok én valakinek. Nem tudtam még természetesen akkor, hogy ki ez a valaki igazából, de ez az ige körülbelül úgy hangzott, hogy meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az bevégzi a Jézus Krisztus napjáig. Igen, és akkor én éreztem, hogy valami jó dolog valószínűleg velem is elkezdődött, és ne aggódjak, addig, amíg ennek szüksége kell, hogy legyen, addig biztos valahova jóra fog vezetni. Hát ez volt az én megtéréses bizonyosságom, amit akkor azzal a fejjel, azzal a tudattal, azzal a hittel megtérésnek neveztem.
Változtatott-e az életeden? Ugye addig is jártál templomba tesókkal, családdal együtt, de egy ilyenfajta belső öröm vagy megtaláltság állapot mit változtatott rajtad?
19 évesen alapjában és gyökrében nyilván az ember élete nem egy olyan bonyolult dolog, hogy azt alapvetően meg kellene változtatni.
Mert akkor ez 19 évesen.
Igen, igen, annyi történt csupán, hogy talán kicsit komolyabban vettem ezt az egész Jézusba való vetett hitet, kerestem az értelmét, sokkal többet olvastam a Bibliát, hozzá kell tenni, hogy az ég egy világon szinte semmit nem értettem belőle.
Nem is egyszerű könyv.
Igen, annak ellenére, ugye, hogy Biblia magyarázatok hangzottak el az Isten tiszteleteken, kínaiul volt, különösen a régi szövegezéssel, ugye a Biblia nekem, hiába volt az érettségi, hiába volt a már egyetemi kezdeti tanulmányok. Ez az egy más dolog, és nem a tudománnyal mérik, hanem a másfajta bölcsességgel ahhoz, hogy kibogozzuk. Így hát mondom, sokat olvastam, de igazából nem értettem, próbáltam keresni egy jobb világot, de ez a keresésbe egyelőre kimerült.
Közben zárkóztassuk föl a pályaválasztásodnak a történetét. A családban édesapád nagyon közismert és szeretett kőműves volt, nagy tudású. Hogyan lettél te gépészmérnök? Milyen érdeklődés vezetette felé?
Tulajdonképpen én elektromérnök szerettem volna lenni mindig is.
Tudom, hogy a zene és a zenei kütyük mindig is izgattak.
Igen, azonban ez akkor még mondjam így, a szocialista rendszerben nem volt kifejezetten egyszerű dolog, míg az én apám ugyan kisiparos volt, ami azt jelentette, hogy ugye kategorizálva voltak a felvételi eredmények, a felvételi besorolások. Én bizony mai napig emlékszem, hogy F kategóriás voltam, tehát ez majdnem a legrosszabb, vagyis ez azt jelentette, hogy hiába...
Osztályidegenszerűség.
Így van, osztályidegen voltam, és hiába volt nekem megfelelő és kellő mennyiségű pontom, fölvettek az egyetemre ugyan, de arra szakra, amire szerettem volna, nem. Átirányítottak máshová, az viszont nekem nem tetszett, így hát még egyszer következő évben is felvételiztem, akkor is megvolt, de akkor sem arra szakra, így aztán láttam, hogy fölösleges az árral szembe harcolni, de hogy az embernek diplomája legyen, választottam egy olyant, ami tulajdonképpen viszonylag érdekelt, de az árral szemben mégsem egyfajta lehetetlenségbe akartam magam hajszolni. Hát így lettem gépész.
És akkor egy harmadik szállat is húzzunk be a történetedbe, hogy a ti családotokban a zene, a muzsikálás az alapkövetelmény volt, vagy a genetikus adottság, vagy nem tudom, minek nevezzem, de a kákonyiak mindig is muzsikáltak.
Igen, apai ágon már édesapám anyukája is hegedült, édesapám harmonikázott, ugye nagyon sokan ismerik Halason, számtalan lakodalmat muzsikált ki, tehát az ismerettségnek a második forrása, és én is tulajdonképpen 6 éves korom óta emlékszem a mai napig, amikor begurítottuk a lakásunkba az első zongorát. Zongoráztam viszonylag nagy érdeklődéssel, néha kevesebb gyakorlási szándékkal, de azért magam is éreztem, hogy ezt nem szabad abba hagynom, és kitartónak kell lennem.
És akkor fejezzük be a kántorizálás történetét. Ugye említetted, hogy a gyülekezet lelkésze látta benned a jövendő kántorát, elkezdtél járni kántorképzőkben, tehát hogy muzsikusa legyél a gyülekezetnek?
Így van, 12 éves koromtól a debreceni nagy kollégiumban volt nyaranta ez a 3 hetes tanfolyam, és hát amiről addig csak olvastam, ugye a debreceni kollégiumban én is lakó lettem, ha csak 3 hétre is egy nyáron, de lakó lettem, és 5 évig jártam ott, 5 éven keresztül 5 év nyarának felét töltöttem ott, és az 5. év végén pedig hát okleveles kántori képesítést szereztem. Tudomásom szerint akkor az országban én voltam a legfiatalabb végzett kántor.
De menő. Abból, amit elmondasz, azt szűröm le, hogy ez nagy élmény volt számodra. Nagyon sokat adhatott.
Igen, az épület aurája és azok az említettem olvasott értesülések, regények, emlékek, azok szinte egy pillanat alatt valósággá váltak. És hát igen, egy 10 éves korának elejét taposó ember számára persze, hogy ez egy nagy érdekesség, és egy nagy lehetőség annál is inkább, mert én tulajdonképpen a családi házból akkor szakadtam ki először úgy, hogy önálló életet kellett élnem, így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, életútriportot, maradjanak velünk, Kákonyi Ferenccel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk a mai életútriportot, melynek témája Kákonyi Ferenc, református gyülekezetünk orgonistájának életútja. Akik eddig velünk tartottak, tudják, 5 éves kora óta, gyakorlatilag mai napig is, és hát tervei szerint még sokáig szolgálja a gyülekezetet muzsikájával. Ifjúkorodnál tartunk, amikor is ugye elvégezted a debreceni nagy kollégiumban a kántorképzőt. Gyakorlatilag te mikor kezdtél el orgonálni a gyülekezetben?
Tulajdonképpen 15 éves koromban már próbálkoztam, de igazából amikor ugye a kántori oklevelet megszereztem, attól a nyártól kezdődően Szabó Gábor lelki pásztor keményen befogott, és amikor csak lehetett, tulajdonképpen én már mondhatom azt, hogy nagy többségében én voltam az orgonapadon.
Milyen érzés volt? Hiszen ez az egész történet 12 évesen indult.
Furcsa, érdekes, mai napig emlékszem arra, amikor bármennyire szokatlan is volt, és én tulajdonképpen a zongorai ismereteim már meghaladták azt, ami szükséges volt egy kántor zenei felkészültségéhez. Ám a pedálozás, ugye, hogy az orgonánál pedál is van, és lábbal is kell játszani, ez egy olyan agymunka, amikor is az agynak össze kell kapcsolnia, még egy funkciót hozzá kell kapcsolnia a megszerzett két kéz szinkron mozgásához. Bizony, ez igen furcsa és nehéz dolog, Tehát az agy különböző parancsokat küld, és van bizony, amikor a jobb kéz munkáját szívesen átvenni a láb, beindul a reflex, aztán a láb munkáját átvenni például a bal kéz, odaindul be a reflex, hát ezt kellett megszokni.
Ez borzasztóan nehéz lett, ha csak most megpróbáljuk elképzelni, hogy maga a muzsikálás, ugye egy kottát olvasni, átvinni a valóságba, és más csinál a bal kéz, a jobb kéz, a bal láb, a jobb láb, plusz a fej, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat. Mikorra vált egy kicsit otthonossá, komfortosabbá?
Én azt mondom, hogy a meglévő ismereteimhez és gyakorlottságomhoz, amit a zongorán szereztem, plusz egy év aktív gyakorlás kellett ahhoz, amikor azt mondhattam, hogy na most már van annyi rutinom, hogy eligazodok az orgonán is.
Akkor ez azért viszonylag fiatalon megtörtént.
Igen, viszonylag fiatalon megtörtént, de mai napig emlékszem, hogy mennyire tréfás és vicces volt az, amikor össze-vissza akartak, ugye az agy utasítására össze-vissza akartak mozogni kezeim, lábaim.
A zene mit jelent számodra? Ugye említetted, hogy édesapád a szakmája mellett végig muzsikálta a legtöbb lakodalmat, mint harmonikás, a zongora, az életed volt. Azt is tudják sokan rólad, hogy a fiaid is zenét tanultak, és hát nem is akármilyen színvonalon. Mit jelent számodra a zene? Énekkarnak, Lórántói Kamarakórusnak tagja vagy. Tehát, hogy végig-végig a zene veled van, mit jelent számodra egy gépészmérnök, aki amúgy olyan realisztikus gondolkodású?
Igen, azt mondják, hogy a racionális gondolkodás az vonza tulajdonképpen a zenét. Én magamat borzasztóan racionális gondolkodású embernek és műszaki beállítottságú embernek tartom, és csak meg tudom erősíteni valóban azt, hogy a zene szeretete, ez így a kettő nagyon is járhat együtt. Ellenben azt kell mondanom, hogy az ilyen egyházi zenében való jártasságom mellett én borzasztóan szeretek egyéb másfajta zenéket is. Azt szokták mondani, ugye, hogy a magyar ember vörösbort iszik. Én erre azt mondom, hogy én meg azt, amit szeretek. Tehát így vagyok a zenével is. Borzasztóan tág az a kör, amit szeretek. Szeretem a kóruszenét, szeretem, ha könnyű zenének mondott zenét nézünk, annak nagyon sokféle területét, egészen a kemény rockig is, bármilyen megdöbbentő. Aztán szeretem az orgona zenét, nagyon szeretem. És minden.
Műveled is mindegyiket valamilyen formában? Ugye az orgona zenét tudjuk, hogy igen.
Igen, hát zongorázni szoktam, és bizony elmondhatom, hogy otthon könnyű zenét is játszogatunk, bár csak a magam szórakozására, és aztán ugye ma már elérhető különböző forrásokon, főként YouTube-on, akármilyen zenei forrás. Bizony az esetek nagy százalékában nem föltétlenül egyházi zenével foglalkozom, hanem vagy hallgatok olyasmit, hanem mást is.
Hát az Úristen sokkal trükkösebb attól, hogy csak az egyházi zenén keresztül tegyen bennünket boldoggá, úgyhogy a zene minden formája a maga megfelelő minőségében tud örömet szerezni. Más dolog művelni a zenét, mint hallgatni? Most ez egy érdekes dolog.
Egészen más, igen. Ez így igaz, egészen más. Amikor az ember benne van, akkor sokkal felemelőbb, sokkal jobb érzés. Ugye te is jártál énekkarba, és sokszor volt az, hogy előadtunk valamit, és nagyon élveztük, és bizony, amikor egy őszinte hallgató tagot megkérdezünk, hát az azt mondta, hogy jó, jó, de azért ezt untam, azt a részt. Mi meg nem. Tehát gyakorolni, csinálni az egészen más, mint hallgatni. Én szerintem sokkal nagyobb élmény.
Mit nyújt számodra a muzsika? Mert hogy megfér egymás mellett, ezt értem. De én egyébként egy picit irigy vagyok jó értelemben azokra, akik aktívan muzsikálnak, mert szerintem egy csomó olyan ajándék van az életükben, ami annak nincs, aki nem.
Így van, ez olyan, mint mondjuk egy festménynél, aki ugye jól rajzol, és ebben a témakörben mozog, sokkal nagyobb értékeket tud átélni, és nagyobb örömöket, amit az a festő okoz, mint az, aki csak pálcika ember tud rajzolni. Hát ez a zenével is így van. Én elmondhatom azt, hogy nekem ez egy nagyon nagy öröm, és nagyon nagy kikapcsolódási lehetőség, és igazából úgy látom az értékét, ha benne vagyok. Ha nem lennék benne, nem tudnám azt, hogy miről maradtam volna le. És így, hogy benne voltam egész életemben, így igazából csak azt mondhatom, hogy hálás vagyok a mindenhatónak, hogy egy ilyen területen értékeket kaphattam az élettől, mert ez olyan, még egyszer mondom, hogyha nem lettem volna benne, hát innen látom, hogy mennyivel szegényebb lennék.
Ebben teljesen egyetértek, és magam sajnálom, hogy nem játszom hangszereken, mert egy csomószor érzem magam olyan hangulatban, állapotban, hogy tudom, hogy annyira szükségem lenne rá most egy kicsit muzsikálni, csak úgy magamnak. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. és Kákonyi Ferenccel, a Református Gyülekezet organistájával beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai riportunkat Kákonyi Ferenc, a Református Gyülekezet orgonistájának életútjában vagyunk. Fiatal családalapítás, munkahelykeresés, erről mesél nekünk egy kicsit, ugye gépészmérnökként végeztél, hol kezdtél el dolgozni és hogyan?
Tulajdonképpen, amikor én végeztem, a diploma osztókor azzal búcsúztak el tőlünk, hogy kollégák, az önök szakmája megszűnt.
Hát, köszönjük.
Köszönjük, ennél jobb útravalót nem is kaphattunk volna, azonban hát sajnos mondhatom, igazuk volt. Az a szakág, amit én végeztem, az gyakorlatilag ma Magyarországon nem létezik, ez építőgépész szakmérnök. Így aztán más területeken kellett szerencsét próbálnom, de nem bánom, megtaláltam, úgy érzem, a munkában a helyemet, és bármit is csináltam azóta, azt mind örömmel, és sikerrel és megelégedéssel csináltam, úgyhogy semmi probléma ebből.
Családalapítás.
Családalapítás, 26 évesen szántam erre a műveletre el magam. Végeredményeképpen 3 gyermekünk született, 3 fiú, akik most már mind felnőttek, akik tulajdonképpen a maguk módján követték az apai, anyai, családi, szülői háznak a mintáját, igen, és hát többé-kevésbé szorgalmasan, néha szorgalmasabban, néha kevésbé szorgalmasabban, de igyekezték magukat képezni, és ma már elmondhatom, hogy tisztességgel megállják a helyüket. Az életben kirepültek a családi fészekből, és önállóan élnek.
Mondtad, hogy a családi mintát követték, tehát akkor vélhetőleg itt az értékrend alapja a hit, akkor mind a kettőtöknek egy fontos érték volt.
Igen, érték. Igen, az érték alkotásának egy jelentős százalékát tette ki ez is, és tulajdonképpen úgy a tisztességes, becsületes, egyszerűen fogalmazott életmód, ami ugye a munka alapú, mondjuk így, tehát az elvégzett munkának megvan a gyümölcse, a kitartó ember az biztos, hogy előbb-utóbb élvezni fogja a hasznát annak, amit tesz. Tulajdonképpen összefoglalva ezek voltak azok az értékek, amiket mi is kaptunk feleségemmel, és aztán tovább is igyekeztünk adni a gyermekek részére is.
A zenét is megkapták?
Igen, mind a három elkezdett zenélni, hogy így mondjam, különböző mértékben, különböző tehetséggel, tulajdonképpen a jótól az egészen kiemelkedő szintig sikerült nekik művelni ezt a dolgot, de zenei pályára egyikük sem ment.
Ugye három fiú, ezt azért el kell mondjuk háttérinformáció, hogy a református gyülekezetben ugye egy ifjúsági körben nekünk körülbelül már 23-4-5 fiúnál tartottunk, ugye egy ilyen tizenvalahány baráti fiatalnak, mindenkinek fiai születtek. Ez egyszerűen hihetetlen volt. A fiaid mit csinálnak? Ha jól tudom, az egyikük kifejezetten megvalósítja azt, amit te tulajdonképpen szerettél volna. Polgári értelemben.
Igen, igen, nagyon gyorsan és röviden, mivel három fiú
elég
sok életútját tekintve. Az első fiunk Balázs, ő jelen pillanatban már Amerikában él, lassan másfél éve, ő kutatómérnök lett, és hát a szorgalmas, kitartó munkának meglett az eredménye. Ami szorgalmas munka, ahogy haladt előre, vált mindig szorgalmasabbá. Ugye te tudod, és a tanár is tudják, hogy gimnáziumban még ő nem volt kifejezetten szorgalmas.
Mindig a stúdióban lógott.
Igen, úgy tekintették, hogy lógott, de dolgozott.
Igen.
Így van, dolgozott. Aztán addig ez a akkor még hangosításnak nevezett szakmai szeretet, hogy tulajdonképpen az Óbudai Egyetemen harmad éves korában már magyarországi összegyetemi szakmai versenyen második helyet ért el, miniszteri dicsérettel, és onnantól kezdve már ugye a mesterszakot Franciaországban tanulta egy kivételes iskolában, ahonnan egyenes út vezetett Amerikába egy ottani kutatócsoportba, amelyiknek most tulajdonképpen vezető eszmei értékét képviseli.
És mivel foglalkoznak? Ez lényeges, mert ez kapcsolódik a te legénykori vágyainkhoz.
Igen, a hangtechnikát érinti valamelyest. Tulajdonképpen ő akusztikus, stúdió mikrofonok, ami most előttem is van, és profi fejhallgatók tervezésével foglalkozik. Nagyon egyszerűen szakmai berkekben úgy mondják, hogy tömény, kemény, hullámtan felsőbb matematika az ő egész élet útja.
Úristen, ennek még a címét sem könnyű megjegyezni. Másik két fiú?
Középső fiunk Kristóf, ő egy más érdeklődési körű, ő a nyelveket szereti, anglisztikát tanult, és jelen pillanatban angolt tanít különböző területeken, cégeknél és nyelviskolákban.
És a legkisebb gyermek?
A legkisebb.
Kivé lett a hercegnő?
A legkisebb gyermek Gábor, ő is egy érdekes, és ő a legintuitívabb, talán mondjam így. Ő tanult legtovább zenélni, nagyon én a saját meglátásom szerint akár komoly művész is lehetett volna belőle.
Még lehet.
Még lehet, de most ezzel fölhagyott egy idő óta. Ő még keresi az életútját, jelen pillanatban szakmája van, és abban foglalatoskodik, reklámstúdióban grafikákat tervez, de sosem tudni, hogy későn érő típus mikor találja meg magát jobban.
Ez így van. Én magam is azt gondolom, 40 évesen találtam meg, amit a leginkább szeretek csinálni. Ettől szép ez a mai kor, hogy erre lehetőségünk van. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hiszen van egy nagyon fontos terület, ami izgat engem. Említetted, hogy az Isten keresés az mindig része volt az életednek, és ez változott az évek során, ért. Erről foglak faggatni. Maradjanak velünk hallgatóink, Kákonyi Ferenc, a református gyülekezet kántorának, orgonistájának életútjáról beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai életút riportunkat, melynek szereplője, főszereplője Kákonyi Ferenc, református gyülekezet kántora, orgonistája. A gyülekezettel együtt nőttél fel, hiszen 5 éves korodtól tagja vagy, 17 éves korodtól, ha jól értettem, már aktív kántori tevékenységet, zenei kísérő tevékenységet folytattál. Az Isten mindig is jelen volt, de úgy 16-7 évesen vált személyes meggyőződéseddé, hogy vezetett az életed, nem vagy egyedül. Említetted, hogy igazából utána nagyon sokat olvastad a Bibliát, aminek nagy részét nem értetted akkor. Volt egy első érintés, ami magához vonzott. Hogyan alakult ez az Isten keresés az életedben? 17 évnél tartunk, ne, bocsánat, 19 éves korodnál tartunk, amikor úgy igazán személyesen elkezdtél hinni.
Igen, nagyon jól mondod, személyesen és szubjektív módon, mint ahogy ez minden embernél teljesen személyes és szubjektív. Hogy mi az a hit, mi az az alap, mi az az Isten szemlélet, amit egy ember magáévá tud tenni, azt én is kerestem. Természetszerűleg, hol jobban, hol kevésbé. Nagyon röviden úgy mondhatom el, hogy egy ilyen fajta keresésben telt múlt az idő egészen sokáig, egészen tulajdonképpen azt mondom, hogy 40-44-45 éves koromig, amikor egy alapvető változás állt be.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, a régi nagy spirituális hagyományok, nagy vallások, például a zsidó vallás is 40 éves korban tekintették azt a kort, amikor az ember megérett arra, hogy igazán az Isten felé forduljon, és igazán az Isten dolgaival foglalkozzon, mert addig házat épít, gyermeket nevel, tehát a földi dolgokkal van elfoglalva. Tehát valahol ez a 44 éves változás ezen a területen valahol természetes.
Talán természetesnek mondható, igen, kell hozzá valamelyest az ember érettsége, hogy így nevezzük, hogy előjöjjön belülről, és kell egyfajta nyitottság hozzá, ami elengedhetetlen. Nyitottság arra, hogy változzon. Ha egy statikus, megszokott, ismétlődő templomba járásban merül ki egy ember hite, én azt a magam példáján állítom, hogy az egy meddő dolog, egy állóvíz, és hál' Isten nekem az adathatott meg, hogy ez a folyamat megszakadt, és elindult valami előre.
Ez nem azt jelentette, hogy nem jártál attól kezdve templomba, hanem megtörtént egy belső változás érés is, ha jól értem.
Így van, abban a külsőségekben, azokban a gyakorlati tevékenységekben, amit én a gyülekezetben végeztem, természetesen változás nem történt, nem is kellett, hogy történjen. Ez egy belső változás, egy belső meggyőződés, nyilván azzal az érdeklődéssel, a személyemből fakadóan, hogy föltegyem mindig magamnak azt a kérdést, hogy vajon mire jó ez nekem, hová visz ez engem. Tehát ilyen kérdések mentén fejlődött az én hitem, alakult az én hiszékenységem hitté.
Nagyon érdekes, amit mondasz. Bölcs riportalanyaimtól szoktam hallani ezt a mondatot, hogy az élet jó és kevésbé jó fordulatait ezzel a kérdéssel fogadják, hogy vajon ez miért történik most velem, vajon mit fog ez tanítani velem. Miket tanultál meg? Mikben értél, változtál?
Az, hogy én személy szerint...
Hiszen, bocsánat, mondtad, hogy addig is azért volt Isten hited, de most más lett.
Igen, volt egy Isten hitem, és innen látom, hogy az az Isten hitem az emberképű volt. Ez alatt azt értem, hogy tulajdonképpen addig, mint mindenki más, megteremtettem én is magamnak az Isten képét.
Addig... Ami hasonlított egy jó emberhez.
Így van. Addigi információkból szépen az ember összerakja, hogy hát ki is lehet az az Isten, hol lehet, milyennek a tulajdonságai. Rengetegszer ugye voltam Isten tiszteleten, hallottam prédikációkat, de egyszer sem gondoltam át azt, hogy én ezt valahogy igazából megrágjam, vagyis nyitott legyek annyira, hogy ezzel a nyitottságommal csak arra figyeljek, hogy miért jó ez nekem, jó-e nekem. Tehát, mint mondtam, nagyon racionális ember vagyok, és a idézőjelbe tett hiszékenység, tehát az, hogy mindenféle átgondolás, jól megrágás, tudati megfontolás nélkül elfogadjam azt, amit nekem mondanak, az ebben az időszakban már nem volt számomra járható út.
Nagyon értem, és érzem, azt gondolom, amiről beszélsz, talán sokan. Hogyan éled ma a napjaidat? Tehát, hogy most átalakult a hited, nyilván ezt nem tudjuk végigkövetni most a műsoridő miatt is. Mennyiben, hogyan, ha valami történik veled, hogyan értékeled akár nehézség, akár jó? Mit jelent számodra ez a mélyebb, érettebb, bölcsebb, már nem emberképű Isten erő, amit hát gyakorolsz, mondjuk így?
Igen, értem a kérdést. Megfordult a dolog, tehát nem az Istenem emberképű, magamra formált emberképű, hanem én igyekszem istenképű lenni.
Nagyon tetszik ez a gondolat.
Tulajdonképpen ugye az én most már mondjam így Istenem, aki a valóság, mondhatom így, megadta nekem a lehetőséget, hogy még egyszer mondjam, a józan észtől átjárt hittel ismerjem meg őt, tehát a végletekig átgondolva, megrágva, nyitott lélekkel, mindig a jobbra való nyitottsággal igyekszem megismerni. Ez, ahogy kérdezted, főként a kitartásban és az elkötelezettségben hozott gyökeres változást.
Harmóniában vagy? Egyensúlyban vagy?
Mindenképpen. Ez a harmónia azonban én azt hiszem, hogy nem azt jelenti, amire általában nagyon sok ember gondol, hogy önmagammal jóban vagyok, meg hasonlók. Igen, Istenemmel vagyok jóban, és ha vele jóban vagyok, akkor mindenkivel jóban vagyok. Tehát én jóban vagyok az utca bármely emberével, jóban vagyok önmagammal, jóban vagyok elsődlegesen az Istenemmel, és így boldogan élek. Amikor azt szoktam mondani, hogy én vagyok a világ legboldogabb embere, akkor néznek csak rám, minthogyha elgurult volna a gyógyszer.
Fantasztikus ez az utolsó gondolatkör, amit megosztottál. Feri, akkor te vagy a világ legboldogabb embere.
Most is annak tartom magam, köszönöm.
Legyen ez a végszavunk. Nagyon köszönöm mindazt, amit elmondtál. Azt gondolom, nagyon szívmelegítő, lélekemelő volt. Hát kívánom, hogy maradj ebben az állapotban, és jó értelemben fertőzd meg sokakat ezzel a boldogsággal. Köszönöm, hogy itt voltál, és minden jót kívánok.
Köszönöm szépen, legyen ez így.
Kákonyi Ferenccel, a Református Gyülekezet organistájával, kántorával beszélgettünk. Ha tehetik, hallgassák meg, ha lemaradtak a beszélgetés bármely részletéről. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.